A Brazil Magyarok Podcast következő epizódjában dr. Urbán Bálint a brazil metal világába kalózol bennünket. Zenei és kultúrtörténeti oldalról ismerhetjük meg az egyik leghíresebb braziliai metal formáció munkásságát, múltját és jelenét. A műsor a budapesti Brazil Nagykövetség támogatásával készült.
Alapvetően a 20. század második felétől, vagy a 21. században egy már globalizált kulturális térben, egy globális világban, globalizált szubjektum, vagy a globalizált nyugati ember nagyon sok export, vagy hát import terméket fogyaszt, kultúrtermékeket, vagy kultúrjavakat, amik sokszor ugye olyan kultúrákból, vagy olyan geopolitikai régiókból jönnek, amiket a nyugati világ perifériájának, vagy félperifériájának tekintünk. Ugye, mert Brazília az alapvetően, megosztodok a vélemények, hogy ez most harmadik világ, vagy második világ, vagy periféria, vagy félperiféria. Én kiegyeznék azzal, hogy félperiféria, tehát egy félperiférikus ország, ami az utóbbi évtizedekben, fogalmazunk úgy, hogy kb. A szambának az amerikai berobbanása óta, ami így a 30-es évek vége, 40-es évekre tehető Carmen Mirandával, attól kezdve Brazília alapvetően egy komoly kultúra exportáló hatalommá vált. Tehát egy olyan kulturális hatalommá formálódott Brazília, ami képes olyan kulturális termékeket, olyan kulturális formákat, vagy diskurzusokat kitermelni, amiket egy ilyen globalizált térben Brazíliáról leválasztva fogyasztanak, ugyanúgy Magyarországa, mint Litvániában, Olaszországban, vagy az Egyesült Államokban. Gondolhatunk itt a különböző brazil zenékre, az előbb említett szambára, ami a Carmen Mirandával kezdte meg ezt a globális terjeszkedését, majd ugye a bossa nova volt a másik ilyen nagy export termékük, jelenleg ugye a leghíresebb, vagy inkább leginkább fogyasztott brazil előadó szerintem az Anita, aki ilyen baile funk és a többi stílusban alkot, de említhetjük még a hatalmas sikert bejárt Michel Teló, Nossa című slágerét, ami tényleg itt szerintem ilyen gólya táborokban, meg ilyen gólya bálokban is ilyen nagy hit single volt, sok ezer kilométerre Brazíliáról, de felemelkedhetünk még olyan más kulturális formákat, amik nem a zenéhez kapcsolódnak, bár van bennük zene vagy zenei háttér, például a capoeira, ez a afro-brazil eredetű sport vs. harcművészet, a brazil jiu-jitsu is egy ilyen exportált Brazíliában kifejlesztett harcművészet, vagy hát ugye a telenovellák, vagy hát inkább utóbbi években a Netflixek köszönhetően már ugye nem telenovellák, hanem sorozatok. Az utóbbi évek Netflix terméséből ugye két elég nagy sikerű brazil sorozatot lehet kiemelni, a Coisa Mais Linda, ami pont ezt a bossa nova időszakot dolgozza fel egy erőteljesen feminista, erőteljesen női perspektívából, vagy a Cidade Invisível, a láthatatlan város, vagy nem tudom, hogy milyen néven volt magyarul, de láthatatlan város néven volt magyarul forgalmazva, ami meg a indián és az afro-brazil kultúrából jövő hitvilág mítoszok főbb szereplőit aktiválja újra, vagy írja bele egy ilyen modern, urbánus 21. századi környezetbe. Tehát, hogy Brazília alapvetően nagyon sok kultúrát exportál. Nagyon-nagyon sok kultúrát exportál. Ez nem mindig volt így. Mint egy félperiferikus vagy periferikus nemzet, ami egy kolonizált struktúrából jött létre. Ugye sokáig ugye jellemző módon importált kultúrát Európából, elsősorban Portugáliából, vagy portugál közvetítéssel. És az, hogy Brazília kultúra importálóból kultúra exportáló nagyhatalommá vált, ez alapvetően a modernista fordulatnak pár ilyen elméleti elgondolására vezethető vissza. Akit érdekel, egy Oswald de Andrade nevű író, költő, különböző manifestumokat írt, a brazil modernista mozgalomnak volt az egyik ilyen nagy úttörője, vagy motorja, vagy szíve. Ugye ő hirdette meg azt, hogy gyerekek, elég az importálásból, nekünk nem kell a francia szonet, nem kell az ógörög óda, meg a bukolikus költészet, hanem csináljuk meg a saját irodalmunkat, és akkor ezt az irodalmat importáljuk valahová. És akkor így ez az export irodalomnak az ideája, vagy az utópiája, amit érdekes módon ugye nem a magas kultúra teljesített be, hanem a populáris kultúra, tehát elsősorban a zene, illetve ezek a rekreációs tevékenységek, mint a capoeira, vagy ugye olyan populáris tévéhez köthető műfajok, mint a telenovela és a sorozat. Ugye az alábbiakban én a brazil metalról szeretek beszélni, mert ez is egy abszurd kifejezés. Ugye Brazília eszméletlenül sok zenét produkál. A latin-amerikai országokon belül, Brazíliáról mondható, mindenhol nagyon sok zenét csinálnak, hogy mindenhol nagyon sok különböző stílus van, de hogy Brazíliában, mint a legnagyobb latin-amerikai országokban, ezek a zenei műfajoknak egyfajta ilyen eszméletlenül durva tobzódása vagy szóródása figyelhető meg. A már említett szambától kezdve, aminek különböző műfajai alakultak ki a 30-as évektől kezdve, a bossa nován át, a afrobeatig, baile funky, pagodi, szektanézs, tehát hogy és ezeknek mind vannak ilyen regionális leágazásai, tehát hogy Brazíliában iszonyat sok különböző zenei stílus vibrál és tobzódik egymással párhuzamosan, egy nagyon nagy zene produkáló kultúra. Hát a metal az ugye így nemzetközileg nem tűnik a legreprezentatívabb műfajoknak, tehát hogyha az ember arra gondol, hogy brazil zene vagy brazil kultúra, hát valószínűleg az utolsó helyre tenné a metal zenét, vagy a kemény rockot, vagy még magát a rock zenét is, hiszen a nyugati embernek, vagy az európai, euróatlanti embernek a kulturális tudatában inkább ez az ilyen finomabb, ilyen vagy a karneváli zenékhez asszociáljuk Brazíliát, vagy ehhez a jazzes ilyen bossa novához, és hát nem a metalhoz. No, hát most, amit én most megpróbálok itt majd a következő percekben csinálni, ez az, hogy beszélj egy picit a brazil metalról, azon belül is elsősorban egy nagyon híres, nemzetközileg is elismert brazil metal zenekarról, a Sepultúráról, majd az abból kivált Soulfryról, és megnézni azt, hogy mennyire van a Sepu, a Sepultura és a Soulfly, illetve nekik bizonyos albumaik, bizonyos számaik, mennyire vannak beágyazva a brazil nemzeti identitás diskurzusába, és hogy mennyiben, hogyha leásunk a gyökereig, ezeknek a számoknak, vagy ezeknek az albumoknak, esetleg ott találhatjuk-e a már említett modernista mozgalom, a 20-as évek modernista mozgalmának bizonyos elméleti alapvetéseit. Én úgy gondolom, hogy igen, pedig ugye van egy fél évszázados gap a Sepultura meg a brazil modernizmó között, de szerintem nagyon sok mindenben azokat az elméleti alapvetéseket viszik tovább, vagy ragozzák, amik a modernista mozgalom lefektetett így a 20-as években. Most így rátérve akkor így a magára a Sepultúrára. A Sepultúra ez a 80-as évek közepén alakult, 84-80-85 tájéken. Ha műfajilag be akarjuk sorolni, a Sepultúra alapvetően a thrash metalban sorolható, ez a paradigma, vagy zsáner a metalnak, hogy melyik zsánere, azt hiszem konszenzuálisan a thrash metalhoz köthető, és a thrash metalnak is valahol így az első és a második generációja között. A thrash metal, ami azért thrash, mert ugye nem glam, tehát hogy nem az a bőrgatyás, feltupírozott hajú Bon Jovi-s, vagy nem is tudom, hogy Spinal Tap című film vagy ilyen mockumentary-ben lehet nagyon jól végigkövetni a glamnek ezt a eszméletlenül teátrális, gicses, ugye 80-as évek esztétikáját, így a maxra toló látványvilágát, ami ugye párosult egyfajta ilyen eléggé ilyen macsó, pulizós ilyen szövegekkel, már mennyire én nem vagyok egy nagy ilyen glam metal, vagy ilyen 80-as évek ilyen teátrális metal rajongó, úgyhogy de ami elért hozzám, abból így ez szűrődött le, hogy a szövegviláguk az inkább ilyen partizó macsónak egyfajta leképződése. És hát ugye ezzel megy szembe valahogy így a thrash metal, ugye a hangzásában is ugye sokkal agresszívebb, sokkal riff-orientáltabb, kevésbé dallamorientált, és hát megjelenésben is ők ugye szembe mentek ezzel a chili-vili, nagyon csillogó, nagyon a camp, meg a gitch esztétikai kategóriáit mozgató látványvilággal, ami a hajmetár vagy a hajlak metára volt jellemző 80-as évek első felében. És hát ugye hát van a Big Four, tehát a négy nagy, a Metallica, Slayer, Metallica leágazásából kialakult Megadeth és az Anthrax. És ugye hát a Sepultura ez valamikor 84-ben alakul, ez egy furcsa vagy egy érdekes dátum, a Metallicának ebben az évben jön ki a Ride the Lightning, ezekben az években robban be igazán a Slayer. A Slayer a Show No Mercy, az talán 83, egy másik ilyen paradigma teremtő album, a Raining Blood, az kb. 84-ben 85, illetve az Anthraxnek is a eléggé jelentéses című Fistful of Metal című albuma ugyanebben az évben lát napvilágot, amikor megalakul a Sepultura. Tehát, hogy ők ezután az első generáció után jönnek, és 80-es években már elkezdenek albumokat gyártani, de az igazi siker, vagy az igazi áttörés, ez a 90-es években jön el, ezért talán inkább őket a második generációba, vagy a thrash metalnek a második hullámába illeszthetjük bele adekvátabb módon, olyan zenekarok mellé állíthatjuk, mint a Pantera, a Machine Head, vagy a Suicidal Tendency. Na már most brazil és a metalnek a viszonya az egy elég érdekes, vagy egy elég komplex dolog. A brazil zenékben, brazil zenei műfajokban mindig van valami jellegzetesen brazil. És akkor is, hogyha például a bossa novára gondolunk, amiben vannak nagyon meghatározó jazz elemek, még akkor is vagy a szövegvilág, vagy a hangszerelés, vagy a genealógiája, maga a története egy-egy műfajnak elválasztatatlan a brazil kultúrának regionális sajátosságaitól. Ugye ez egy ilyen alaptétel, hogy a brazil zenék a brazil zenei műfajoknak a nagy része, és nagyon sok kortárs kulturális formának a nagy része, az a rabszolgakultúráknak egy jellegzetes ilyen ünnepéből, a batukiból alakult ki. Ugye a batuki az a koloniális időkben, a rabszolgatartó Brazília fénykorában, ez gyakorlatilag egy fekete rabszolga közösségeknek egyfajta ilyen tánccal, körtánccal kísért félig vallásról, rituális és rekreációs egyszerre kulturális formája volt. Körbeálltak, tapsoltak, énekeltek, volt egy ilyen hada, valószínűleg ez sokan erre viszik vissza a capoeirának az eredetét, de ugye nagyon sok zenei műfaj az alapvetően a batukiból, vagy a batukinak a ritmusaiból fejlődött ki. És ezek a ritmusok, amik alapvetően afrikai eredetűek, vagy nem alapvetően teljesen afrikai eredetűek, ezek ugye teljesen szinkopáltak, ami idegen volt ugye az európai ritmuspaternekhez ezekben a koloniális időkben, és a zenéknek ez a ritmizáltsága, szinkopáltsága, vagy poliritmiája, ez ugye átível egészen a mai napig a brazil zenékbe. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon masszív közös eredet, hogyha végignézzük hogy a brazil különböző stílusoknak és zenei áramlatoknak vagy irányzatoknak a kialakulását, hogy ezeknek a nagy része a batukira vezethető vissza. Ugyanúgy, ahogy a capoeira is összeg a batukira vezethető vissza, és lehet, hogy a brazil jiu-jitsunak is van egy ilyen olvasata, ezzel én nem vagyok tisztában. Tehát, hogy Brazíliában ugye ez a zenének ez a nemzeti jellege, a zene és a nemzeti identitás közötti kapcsolat ugye eszméletlenül erős. A metal az viszont egy globális műfaj. A metal az nem nemzetekhez, nem kapcsolódik nemzetekhez. Vagy hát a kapcsolódik nemzet, ez az ugye két nemzet, Nagy-Britannia, illetve Amerika, ahol ezek elkezdtek így kialakulni, ugye brit metal, amerikai metal, de hogy ez már egy globalizált kulturális térbe, MTV társadalomba illeszkedik bele a metal zene, vagy hát az MTV-nek inkább ez az alternatív 120 perc műsorba, de a Nirvana-t ezt játszották, szerintem bár a Nirvana nem metal, de a metalnak nincsenek ilyen nemzeti konnotációja. Nem metalt nem nagyon asszociáljuk, nem nagyon kötjük nemzeti identitáshoz, nemzeti identitás mintázatokhoz vagy diskurzusokhoz. Éppen ezért, amikor a metal zene megjelenik, ugye a Metallica első sikerei után Brazíliában van egy elég előteljes ellenállás. Ugye Brazíliában egyrészt ugye a nemzeti zenéknek a diskurzusa a saját, és a másik export-importnak a dialektikája miatt ugye nem volt egy ilyen egyszerű recepciója, vagy egyszerű áttörése a metalnak, valószínűleg nehezebben illeszkedett be a nagyon sokszínű nemzeti palettára, mint más műfajok, mert ugye nem a brazil kultúrából jött, hanem ez teljesen kívülről jött. És amit a Sepultura csinál szerintem, a Roots című lemezen, meg majd utána, pontosan az, hogy beleírja ezt a globális, modern zenei műfajt a nemzeti identitásnak a mintázatába, vagy a nemzeti identitásnak a diskurzusába. Ugye a Sepultura ez a Belo Horizonte-ban alakult meg, ez Minas Gerais-nek a fővárosa. A brazil metalnak két ilyen nagy szintere jött létre így a 80-as években, ez egyik a São Paulo volt, másik pedig Belo Horizonte. Nem véletlen, ez a két város a leginkább modernizált, a leginkább urbanizált, mondjuk, hogy a leginkább kozmopolita modernizáció ebben a két nagyvárosban ért el, vagy hát járatta csúcsra magát, hogy úgy mondjuk Brazíliában. És ugye a Sepultúrában már a kezdetektől, hogyha megnézzük magának a bandának a nevét, ott van ez a furcsa dialektikája, a globális kozmopolita és a lokális nemzetinek. Ugye egy Sepultura, ez ugye egy brazil szó, ez egy sír, síremlék, sírkő, közben ők ugye angolul énekelnek, és egy eléggé nemzetközi metal image van, vizuálban ugyanaz, mint ami a Pantera, a Metallica, vagy a Slayer kb. Szerintem. Döntően megtartották ugye az angol nyelvű szövegeket, szerintem áttörtek tényleg egy sikert, nemzetközi sikert értek el a 90-es években, szerintem azért, hogy ezt meg tudják tartani, ők döntő többségében megtartották az angol nyelvű szövegeiket, de ez a brazil identitás felé való fordulat, vagy modernista fordulat, ez szerintem ez a Roots gyökerek nevű lemezen történik meg, és gyakorlatilag ez volt az, ami szerintem a Sepult vagy a Sepultúrát feltette így a slágerlistek, vagy hát így a metal slágerlistek élére, meg az egyik legismertebb, legelismertebb thrash metal zenekarrá tette. Ugye előtte nem nagyon foglalkoztatta őket a brazil nemzeti örökség, vagy a nemzeti identitás, ami jól látszik például a ilyen lemez címeken is, Bestial, Devastation, Morbid Visions, Schizophrenia, Chaos AD, az volt még egy másik híres lemez, és akkor jön a Roots. A Roots az egy 96-os, ez hozzá tényleg egy nagyon nagy nemzetközi áttörést, hogyha megnézzük az albumnak a borítóját. Ugye az albumnak a borítóján indiánt látunk, akinek így ki van festve az arca. Tehát itt már a borító jelzi, hogy egy teljesen más irányba halad, esztétikailag és ideológiailag is a projekt, gyakorlatilag megcsinálják a nemzeti metált. Tehát ugye a belga megírta a magyar nemzeti hip-hopot, a Sepultura megcsinálta a brazil nemzeti metal zenét, és a borítóra egy indián embernek, mint Brazília egyik lehetséges kulturális szimbólumának az arcát rakta. És ha megnézzük ezt a számot, ugye Bloody Roots, véres gyökerek. Egy kicsit olyan, mintha metal zenén keresztül próbálná meg egy zenekar felmutatni Brazília problematikusságát, vagy Brazília kialakulásának problematikusságát. Ugye gyökerek, de ezek a gyökerek véresek. És mik ezek a véres gyökerek? Hát a véres gyökerek, azok ugye a kolonializmus, a gyarmatosítás, a gyarmati Brazília, a rabszolgatartás, indiánoknak a kiirtása, stb. Nézzük meg a gyökereket, menjünk vissza a gyökerekhez, mutassunk rá ezekre a gyökerekre, de ezek a gyökerek ugye véresek. A második verszakában ennek a számnak azt énekli a Max Cavalera, a Sepultúrának a szóembere, hogy I say we're growing every day, getting stronger in every way. Na, ez is értelmezhető, modernista elméletalkotás, ez az exportkultúra, importkultúra premisszái felől. Azt mondom, hogy mi egyre nagyobbak vagyunk, és egyre erősebbek vagyunk. Ez egy Brazília, mint kulturális hatalom, egyre nagyobb és egyre erősebb, annyira nagy és annyira erős, hogy már egy ilyen globális szcénának is döntögeti az ajtaját, vagy bedönti az ajtaját, mint a metal, és ott is brazil nemzetiként tud identifikálódni ennek a lemeznek a segítségével. És utána úgy folytatódik az egy take it to the place where we shall find our roots, bloody roots. Tehát, hogy a metal zene viszél minket arra a helyre, vagy mutatja meg nekünk azt a helyet, ahol szembesülhetünk a gyökerekkel, és ezek a gyökerek ugye véresek. És ugye ezt az egészet szoros párhuzabban kell hallani, látni a klipjével. Rootsnak a klipjét a Salvador da Bahia-ban forgatták, ugye ez volt a koloniális Brazíliának a fővárosa, egészen a 18. század második feléig, és ugye ez az úgynevezett Fekete Róma. Tehát, hogy itt van egészen a mai napig a legnagyobb afro-brazil populáció, hogyha jól tudom, a lakosságnak a 80%-a afrikai afro-brazilnak definiálja önmagát. Tehát egy ilyen koloniális settingben van filmezve a klipje. Az elején capoeirázókat látunk egy naplementében, tehát ugye ez már megint csak ugye a capoeira ugye egy afro-brazil eredetű, capoeira ez ugye egy afro-brazil eredetű sport, vagy küzdősport, capoeiráznak, és klipnek a két-három fő vágási kép van, vagy vágási narratív, az egyik, hogy a zenekart mutatja, ahol ott Salvador utcáin nagyon szigorú arccal mászkálnak, vagy ordibálnak, a másik pedig egy afroblokk, ott a blokk karneváloknak a egyik meghatározó eleme, azok a társaságok, kongregációk, amik ugye mennek az utcán, és hatalmas zenebonát csapva, ugye viszik a karnevált. Ugye általában kerületek szerint, vagy tematikák szerint szerveződnek ezek a blokkok, ezekben is vannak különböző különbségek, ugye vannak ilyen afroblokkok, amik afrobrazil tematikáivak, afrobrazil ritmusokat játszanak, afrobrazil zenéket közvetítenek, és akkor ezzel viszik maga hátukon a karnevált, és akkor egy ilyen afrobrazil blokkónak az ütős szekcióját látjuk, hogy ott dobolnak különböző jellegzetes, nagyon jellegzetes brazil ütős hangszereket, amik természetesen afrikai eredetűek, és erre vannak még rávágva képek a salvadori katedrálisnak a szent képeiről, vagy szent szobrairól. Tehát, hogy itt egy ilyen egészen érdekes keverékével, vagy ilyen hibridizációjával, dialektikájával állunk szemben. Egyrésztről a brazil kultúrának, másrésztről pedig a metalnak, mint modern globalizált műfajnak. Akkor rátérve a másik nagy számra, erre a Rata Mahattára, szerintem az egyik, talán az egyetlen brazil nyelvű száma a Sepultúrának. A Sepultúra, ugye a 90-es években az internet előtti korokban ugye sokan nem is tudták, hogy ők brazilok, mert angolul énekeltek, mert egy eléggé nemzetközi imidzsük volt. Rata Mahatta volt az első olyan nagy sikerű szám, amiben portugálul énekeltek. Emlékszem, nekem az idősebb unokatestvéreim mondták, 90-es években senkinek fogalma nem volt róla, hogy ez milyen nyelven van, azt hitték, hogy ez egy halandzsa nyelv. Tehát, hogy nem portugálul van, hanem ez egy kitalált ilyen halandzsa nyelv. Igen, maga ez a szó a címe a számnak, Rata Mahatta, ez kicsit enigmatikus, nincsen egy egyértelmű jelentés, vagy egyértelmű olvasata, valószínűleg egy ilyen összetett szó, háta, ugye, mint patkány, ez valószínűleg benne van, lehet, hogy ez utal Brazíliának erre az alávetett szubaltern periférikus jellegére. A Mahatta az ugye reprodukálja szótagoknak az eloszlás, vagy a prozódiája a soroknak a ritmusát. Bibaka Garezsén Favela, Mahatta, tehát ezt a titáltá ritmus patternt, ez valahogy reprodukálja, de ugye a H betű a portugálban, meg ugye sok új latin nyelven ugye jellemzően nem kiejtett, vagy ugye egy néma betű, és ha azt kivesszük, akkor a Mahatta szót találjuk, ami egyrészt lehet egy igének a harmadik személyi formája, ami öl, vagy gyilkol, ennek a metálnak az ilyen erőteljes gyilkos potenciája, vagy egy másik szó, ugye a Mahatta, mint az őserdő, mint az amazoniai őserdő például, vagy bármilyen sűrű erdő, ami ugye szintén a brazil kultúrának egy elég erőteljes képe, vizuális reprezentációja. Ennek a számnak van egy ilyen érdekes eredet története, a legenda szerint, hogy ebből mi az igaz, vagy mi a mítosz, meg mi az önmitizálás, azt ma már szerintem nagyon nehéz eldönteni. Az eredet történet szerint, a Rata Mahatta eredet története szerint elment a zenekar Amazóniába, és ott kapcsolatba léptek ilyen félig meddig érintetlen indián törzsekkel, és fölvették ezeket az indián törzseknek az ilyen rituális énekeit, dalait, vagy kántálását. És a szám első egy perce, vagy az első pár perce, az egy ilyen indián kántálás, egy ilyen rituális indián törzsi dal, Savancsinak hívják, valószínűleg egy ilyen gyógyító rítusnak a szövege, meg a dallama. Tehát, hogy a brazil kultúra ugye több összetevőből létrejött hibrid szövetű kultúra, az egyik ugye a gyarmatosítás előtti indián réteg, vagy az indián kultúra. Tehát, hogy belépünk rögtön ebbe a számba egy indián kántáláson, egy indián dallamon, egy indián rítuson keresztül. Erre rájön egy ilyen basszus futam, a basszus futam, meg a maracatu, a maracatunak a ritmusát idézve, tehát a maracatunak a lüktetését hozza. A maracatu ez egy jellegzetesen észak-kelet Brazíliában kikristályosodott afro-brazil zenei tánc stílus, ami egészen a mai napig jellemző, ez főleg Pernambuco területén. Tehát itt van ugye a második komponensünk. Tehát van egy indián rész, van egy afrikai eredetű rész, hát erre így rájön egy ilyen metal dob. Tehát ilyen nagyon erőteljes ilyen metal doborás, de végig megtartja ezt a poliritmikus struktúrát a dal. Tehát így, mint hogyha az ősinek, és idézőjelben használom ezt a szót, és nem negatív konnotációkkal, sőt, sokkal inkább pozitív konnotációkkal a primitívnek és a modern, globalizált kozmopolitának egyfajta szintézisét, vagy egyfajta hibrid struktúráját hozza létre, és akkor ez csinálja az egész szám. Közreműködőnek meghívták ebbe a dalba a Carlinhos Brown-t. Carlinhos Brown egy nagyon elismert brazil énekes és dobművész, tehát különböző dobokon, különböző perkuszív hangszereken játszik, és hát ő játszik végig ebben a számban különböző brazil ütőhangszereket behozva ide a képbe, illetve énekel is. Tehát az ének struktúrája az úgy van, hogy először a Carlinhos Brown elmond három szót, vagy egy sort, és utána pedig a Max Cavalera elüvölti ugyanezt. És ebben ugyanúgy felfedezhetjük a brazil zenéknek ős eredetét, vagy az archetipusát, a batukit, ami ugye volt egy ilyen kör, és a kör közepén állt valaki, vagy két ember állt, és mindig úgy volt, hogy volt egy előéneklő, aki a kör közepén állt, és utána a kórus volt, aki elismételte gyakorlatilag ugyanazt a dallamot erősebben. Itt ugyanezt a struktúrát figyelhetjük meg gyakorlatilag. Ami a szöveget illeti, a szöveg az egy nagyon modernista, avantgárd modernista, vagy hát neo-avantgárd logikát követ, hogyha a brazil kultúrából, vagy a brazil irodalomból próbálunk meg előképeket, vagy lehetséges előképeket fölhajtani, akkor az első nagy modernista költő a Mário de Andrade-nak a Paulicéia Desvairada című kötet, ami 20-es évek közepén jelent meg gyakorlatilag, és annak van egy ilyen elméleti háttere, ami körülbelül ezt mondja, hogy a szavak között, hát egy ilyen avantgárd poétika, vagy egy mondatnak ugye nem kell egy nyelvtani, szintaktikai, meg egy szemantikai, jelentésbeli, lekerekített, logikus egész struktúrát felmutatnia, hanem lehet csak az, hogy a szavak így összefüggéstelül egymás mögé rakva, így vibrálnak modernista módon egy sorban. Mário de Andrade ezt erőteljesen teorizálta, ő egy ilyen polifonikus költészetben gondolkozott, hogy a szavak ugye értelmetlenül, vagy hát nyilván nem értelmetlenül, bizonyos logika alapján egymás mellé pakolt szavak, ugye összeállnak majd egy ilyen nagy akkordá. Egyrészt ezt, másrészt pedig a brazil neo-avantgárdnak a konkrét költészetnek ezt a minimalista, egy-egy mondatból építkező struktúráját is megfigyelhetjük, illetve iszonyat érdekes a nyelvkérdés. Ugye a szavak, amiket használ, ugye mindig ez a szinkopált balka garázsem fejele, Fubanga molekavokáda, molekavokáda fubanga. Tehát mindig ugyanezt a ritmuspatternt követi ez a három szó, ami szinkopált, ami megint csak visszautal minket a batukira, vagy a brazil zenéknek a afrikai eredetű szinkopáltsága, illetve ezek a aleatórikusan egymás mögé halmozott szavak, ugye egy olyan nyelvi logikát, vagy antilogikát mutatnak föl, ami jellegzetesen brazil. Tehát így portugál, Brazíliában portugálul beszélek, de hogy ezek olyan szavak, amik nem a hivatalos Európában beszélt portugálnak a normatív logikáját követik. Ugye bibaka, ez egy indián eredetű, ez a tupiból átsajátított szó, koszfészek. A fubanga, az egy afrikai eredetű, valószínűleg bantu eredetű slang szó volt a 90-es években, de értékelentelen dologra, vagy emberekre használják. Ugye a bokáda az pedig, az mondjuk egy portugál szó, a bokából képzett, brazilizált bokáda. Ez egyfajta rejtek helyet jelent, és a városi slangben egy olyan rejtek helyet, ahol elsősorban ilyen drogokkal csempésznek. Tehát mit látunk megint azt, hogy az ősinek, a primitívnek, a brazil kultúra eredeti archaikus rétegeinek, mint az indián és az afrobrazil, a fúzióját vagy a hibridizációját a modern városi industriális valósággal vagy szubkultúrával. Ugye ez két regiszter, ez ott is megfigyelhető, van két angol nyelvű sor benne, ez a Hello Uptown, Hello Downtown. Tehát ugye a felsőváros meg az alsóváros, a periféria meg a központ, a saját és a másik, az alteritás és az identitás. Illetve három név is van még benne ebbe a szövegben. Ez a Zedukaishou, Zumpi, Lampiao. Ez nyilván egy globális fogyasztónak, ugyanúgy nem mond semmit, mint a Bibaka Garezsény Favela, vagy a Fubangamalaka Bokada. Mind a három figura meghatározó bizonyos szempontból a brazil kultúrának a történetében. Zedukaishou, ő ugye a 60-es, 70-es években induló, nagyon bizarr brazil horrorfilm rendező. Ezek a bizarr társítások, hogy a brazil metal, és van a brazil horror. Igen, van brazil horrorfilm, sőt, már a 70-es években volt brazil horrorfilm. A Zedukaishou, ez egy fölvett név, a koporsós Z, vagy a koporsó, ő megcsinálta ezt az alműfajt a brazil-brazil film történetén belül. Nagyon bizarr, meg nagyon furcsa filmeket csinált. A mai szemszögből picit-picit komikusak, de ez zseniális. A Zumbi, ő egy 18. századi szökött rabszolga volt, a Zumbi dos Palmares, aki elszökött az ültetvényről, és ő volt az egyik legnagyobb ilyen kilombónak a megalapítója. A kilombó, ez a szökött rabszolgáknak volt egy ilyen demokratikus módon működő közössége, vagy köztársasága. Ugye több ilyen kilombó üzemelt sokszor egymással párhuzamosan. Jellemzően ugye belső területeken, őserdőknek a közepén, ahol a szökött rabszolgák ugye ki tudtak alakítani maguknak egy szinte utópikus társadalmat, ahol nem voltak alávetve a gyarmatosítónak a hatalmának. A Lampiao szintén kicsit ez az ellenállás a hivatalos hatalomnak, a hivatalos normának, hivatalos nyelvnek, a kolonizálásnak való ellenállás egyik autentikus szimbóluma, illetve az észak-keleti brazil kultúrának a szimbóluma, hogy a brazil kultúra észak-keleten kezd el formálódni. Lampiao 20-es években volt egy meghatározó ilyen népi hős, vagy egy ilyen folklór hős, egyfajta ilyen betyár, vagy ilyen Robin Hood, aki ott a brazil Far West-et, vagy hát nem Far West, ugye a Sertão világát ott járt, uralta, és sokszor ugye segítette a szegényeket. És akkor elérkezünk az utolsó számhoz, a Soulfly-nak a Back to the Primitive. A Soulfly ez a Sepultúrából vált ki, az énekes bizonyos ellentétek miatt, vagy művészi, politikai, ki tudja milyen össze nem egyeztetetlenségek folytán úgy döntött, hogy ő kivel, és akkor a Sepultura keresett magának egy új énekest, de maradtak félig meddig ezen a vonalon, tehát hogy a brazil identitás szcenírozása, folyamatos tematizálás ugye megmaradt a Sepultúrának a repertoárjában, annak ellenére, hogy a Max Cavalera kivált belőlük, elég, hogyha csak arra gondoljuk, hogy az első, vagy talán a második, talán az első, vagy a második olyan lemez, amit nem a Cavalerával, hanem a Derekkel egy, azt hiszem, amerikai vagy kanadai énekessel csináltak, az egyszerűen egy nation, tehát egy nemzet. De akkor visszatérve ugye a Cavalerára, aki a Sepultúrának a lelke, a motorja, egyik fő dalszerzője, szövegírója volt, ugye megcsinálta a Soulfly-t, és a Soulfly-nak az egyik legnagyobb sikerű, vagy legnagyobb hatású albuma, az a 2000-ben megjelent Primitive volt. És mit látunk a borítóján? A borítóján azt látjuk, hogy a brazil zászlóban egy ilyen piros főni X-madár így kirobban. És jó, nyilván a brazil zászló, de hogy ez is megint visszavisz minket a modernista mozgalomnak a elméleti alapvetéseihez. Az az Oswald Giandragi, akit az elején említettem, ő írta egy manifestumot, meg egy verses kötetet is, aminek kb. Ugyanez volt a borítója. Csak a zászló közepén nem egy főnix madár volt, hanem a brazil fa, ami volt ugye a Brazíliának az első nagy exportterméke volt. És itt látjuk ugye a Sepultura projektjének a folytatását, ugye vissza a primitívhez, vissza a gyökerekhez, Roots, Brelli Roots. Számban nagyon erőteljesen ott van tematizálva ez a primitív, a primitívnek, mint kreatív elemnek, mint kreatív felhajtó erőnek a használata, és a primitívnek és a modernnek egyfajta fúziója, vagy szintézise. A klipnek az elején, vagy hát a számnak az elején ugye egy berimbau tütöget a Cavalera, ez is egy ilyen afro-brazil hangszer, a capoeira sok használják nagyon sokat, ennek van egy ilyen furcsa, ilyen fémes hangja, ilyen nagyon szép, tradicionális, kellőképpen abszurd hangszer. Hogy a Sepu ez reprezentálja Brazíliát? Ez jó kérdés. Én nem tudom, mert így őszintén szólva azok a brazil barátaim, akik hallgatnak metal zenét, azok nyilván azok szeretik, meg elismerik, meg egy meghatározó dolognak tartják a Sepultúrát, és büszkék a Sepultúrára, mint valószínűleg az első és egyetlen olyan brazil metal zenekar, ami nagy nemzetközi hírnévre tett szert, és tényleg ott volt a legnagyobb nevek között a 90-es években. Tehát nyilván van erre egy ilyen nemzeti büszkeség, hogy hát ez a miénk, és ez ott volt az MTV-n, ez ott volt Rock Am Ringen, ott volt a Glastonbury-ben, a legnagyobb fesztiválokon, mindenki hallgatta. Nyilván az valószínűleg egy probléma lehetett a 90-es években, hogy sokáig valószínűleg tényleg a nemzetközi hallgatóság nem nagyon tudta, hogy ők brazilok, mert nem volt semmi erre utaló jel, ugye a Rootsig. Hogy milyen a mai megítélése? Szerintem még mindig ők elismertek, meg egy fontos referenciapont a brazil zenében. Például a Porta dos Fundos, egyik leghíresebb brazilian comedy csoport, akik ilyen pár perces ilyen sketchek csinálnak, amiben sokszor ilyen brazil társadalomra reflektálnak nagyon vicces, ironikus formában. És egyik ilyen sketchben például a Sepultura gitárosának van egy ilyen cameo szerepe a Kissernek, az Andreas Kissernek. Tehát, hogy valószínűleg még mindig tényleg egy meghatározó tényezőnek tartják a Sepultúrának az örökségét. Carmen Miranda portugál születésű volt, és itt volt egy olyan, hogy a Carmen Miranda ugye kiárusította a Brazíliát az amerikaiaknak. Meg rossz, egy fals imidzset közvetített Brazíliáról, ugye ez a Lady with the Tutti Frutti Hat, aki ugye utána ilyen banán címkéken köszön vissza a Lady with the Tutti Frutti Hat, és egy ilyen nagyon színes, szagos, ilyen trópusi Brazília képet alakított ki magáról, vagy hát nem magáról, Brazíliáról alakított ki egy ilyen képet, amit az amerikaiak imádtak akkoriban, mint egyfajta ilyen exotikumot. De tudjuk, hogy ugye Brazília egyáltalán nem ez, vagy nem az a kép, amit a Carmen Miranda közvetített róla az Egyesült Államok felé. Másrészt pedig ugye voltak ezek a kritikai hangok, hogy az a szamba, amit ő elvisz oda az Egyesült Államoknak, az ugye nem az igazi, és nem az eredeti szamba. Ugye a szambának a kiárusítása ugye a gringóknak, meg hát a közép, illetve felső rétegeknek, szamba, meg a brazil zenék ugye mind alulról jönnek. És ez is a modernizmónak a vívmánya, hogy megeszik, tehát egy kanibalizálják. Ez egy kanibalizálás, hogy használ a metal, mint nemzetközi műfaj, vagy globalizált műfaj, ugye kanibalizálódik, mert a Sepultura fogja, és beleírja ebbe a trash metalba a brazil kultúrának a sajátos zenei hagyományait.